Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Novodomszki Évával, az MTVA Duna csatornájának műsorvezetőjével, és beszélgettünk munkáról, magánéletről, nagyon sokat szakmáztunk, a médiáról beszéltünk, és arról, hogy egy új út az elmúlt években megnyílt előtted a televíziózás mellett, ez pedig a vendéglátás a férjed, illetve hát volt férjed kapcsán. És azt mondtad, hogy nagyon jól tudtatok, vagy tudtok együtt dolgozni, együtt működni, ott a kreatív én, ott van a biztonsági játékos, és ez működik. A COVID időszaka alatt viszont ez egyáltalán nem volt egyszerű, gondolom. Tehát az elmúlt pandémia sújtotta másfél év, nagyon sok vállalkozást megborított, tönkretett, vagy új utakra kényszerített. Nálatok mi volt?
Mi sem voltunk ez alól kivételek, úgyhogy az a budapesti étterem, ami több mint 10 éve üzemel, nyilván az is úgy járt, mint a többi, tehát bezárták, és addig, amíg ki nem találtuk, hogy akkor hogyan megyünk előre, tehát amíg ebből a sokból, az első meglepetésből nem sikerült felébredni, az volt talán a legnehezebb időszak, és aztán utána megint kezdődött az ötletelés. Itt most egy picit fordult a kocka, mert itt én voltam az, aki az ötletekkel előálltam, holott ez azért, ugye, ahogy az előbb említettem, a beszélgetésünk előző részében nem jellemző. És akkor mondtam azt, hogy olyan régen tervben volt az, hogy legyen egy kicsi hely, egy pici, talán csak pizzával foglalkozó, de legalábbis a házhoz szállítást az étteremtől, a nagy étteremtől átvállaló kis hely. Ha most az lenne, akkor nem lenne problémánk, mert akkor foglalkoznánk csak a házhoz szállítással, hanem egy hatalmas nagy éttermet, hatalmas nagy, hát relatíve nagy éttermet kellene nyitva tartani csak házhoz szállításra, mennyivel egyszerűbb lenne az élet. Ugye pont ráértünk agyalni, és kicsit én nem kicsit, hanem nagyon hiszek a sorsszerűségben, hogy dolgok nem véletlenül történnek, és akkor jött egy kedves ismerősünk, aki azt mondta, hogy hát, hogyha ilyesmint töritek a fejeteket, én tudok egy nagyon jó kis kiadó üzlethelyiséget, pont olyan, mint amit most leírtatok, hogy mire lenne szükségetek, és így mentünk mi el Dabasra megnézni ezt az üzlethelyiséget, de csak így mondhatni hecből az elején. És amikor oda beléptünk, én azt éreztem, hogy ez az. Biztos éreztél már te is ilyet, hogy így megszállt egy ilyen nyugalom, hogy itt csak jó dolgok történhetnek. És akkor belevágtunk, és tulajdonképpen ott nyitottunk egy kis házhoz szállítós pizzériát, egy ilyen kis olasz delikátesszel, ilyen kis cuki olasz termékekkel. Miközben bennem ez egy nagy ellentmondás, mert én nagyon szeretem ezeket a kistermelői magyar termékeket, és én magam is azokat használom, amellett, hogy használom a jó minőségű olasz alapanyagokat is, de nekem ez a messziről utaztatás, ez mindig egy ilyen fájdalmas pont az életemben, de közben tudom, hogy van, amit itt egyszerűen nem lehet elérni, mert hiába csodálatos a magyar paradicsom, van olyan fajta, ami csak abban a földben terem meg, ami ott van nekik annyi nap alatt is. És ott, úgyhogy mi ezt így ötvözzük, ezt a kettőt az én saját otthoni konyhámban, én ötvözöm ezt a kettőt, Dabason nem, Dabas az egy autentikus olasz kis sziget, és tulajdonképpen az volt a cél, hogy az alkalmazottakat tudjuk átmenekíteni valahova arra az időszakra, amíg Budapesten nem tudunk nekik munkát, vagy nem tudunk nekik elég munkát adni, mert nyilván egy házhoz szállításra nem kell annyi ember napi szinten, mint amennyi egy nyitva levő étteremben sűrök forog egy nap, úgyhogy a fele társaságot átvittük Dabasra, velük indultunk el, és hát aztán utána, amikor ők visszajöttek Budapestre, akkor pedig kerestünk helyi alkalmazottakat.
Hát akkor ez végül is jól alakult.
Jól, igen, és egyébként meg nem tudtunk mást, mint előrefele menekülni.
És ha már itt tartunk, én úgy ismerlek téged, hogyha csinálsz valamit, akkor ezt nagyon csinálod. Legyen ez média, vagy más terület, vagy a magánélet. Így jött az, hogy kitanultad a pék szakmát?
Szóval, ha már előre kezdtünk el menekülni, akkor egy kicsit tovább is menekültünk itt a kis pizzéria után, mert azt láttuk, hogy azzal, hogy nagyon sokan elhagyták a vendéglátást már az első hullám ideje alatt, ami egyébként érthető, mert ott érezték meg azt, hogy ezt ki lehet rántani a lábuk alól egyik pillanatról a másikra, és látták maguk körül azt, hogy másoknak nem szűnt meg a munkahelye, és amikor kipróbálták magukat más munkahelyen, akkor kiderült, hogy nem minden munkahelyen kell éjszakázni, meg hétvégén dolgozni, meg hogy más-más, tehát aki nem igazán őrült szerelemből ragaszkodik ehhez, azoknak a nagy része tovább ment. Illetve valószínűleg azok is, akik nagyon szerették, azoknak a nagy része is tovább ment, mindegy.
Anyagi valamilyen okokból.
Igen, bármilyen okból, igen. Én aztán, aki ugye biztonságkereső vagyok, abszolút erre tudom fogni, hogy az ember a biztonságot keresi, de mindegy, nyilván mindenkinek megvolt a saját oka arra, hogy miért ment tovább. Lényeg az, hogy matematikailag ez úgy nézett ki, hogy kevesebb olyan ember volt, aki a vendéglátásban dolgozni akart, és nálunk is a budapesti étteremben megmutatkozott ez, úgyhogy valamilyen szinten azon gondolkodtunk, hogy ha nem akarjuk, hogy azok, akik viszont ezt tényleg akarják csinálni, megszakadjanak a munkába, akkor valahogy könnyíteni kell az ő terheiken. És a sok-sok gondolat mellett, meg a sok-sok lépés mellett, amit tettünk ennek érdekében, az egyik az az volt, hogy csináltunk egy tésztaüzemet. egy pizza gombóc gyárat, azért, hogy a pizzazakácsnak ne kelljen ott bíbelődnie már a dagasztással, a kelesztéssel és így tovább, hanem ő kapja meg a tésztát úgy, hogy azzal már ő neki csak annyi a dolga tulajdonképpen, hogy kinyújtsa, rátegye a feltétet és megsüsse. Nyilván legyen friss, nyilván legyen tökéletes minőségű. Nekünk van egy olyan receptúránk, amit egy csodálatos nápolyi pizzaszakács tanított be nekünk, mármint egy igazi nápolyi, egy nápolyi fiú, aki világbajnokságokat nyert, és ebben praktizál, ez az ő munkája mind a mai napig. És ő a szakmai vezetőnk, és mi most csináljuk a gombócokat. Tehát én azért lettem pék, egyrészt azért, hogy legyen valakinek úgy szakirányú végzettsége, hogy biztos, hogy nem megy el. Mert egy alkalmazott az elmehet. És akkor megint ott vagyunk, tehát nekem, mint az egyik vezetőnek, kellett, hogy legyen egy olyan végzettségem, ami feljogosít minket arra, hogy egy ilyen üzemet működtessünk.
Igen, csak azért mosolyog, Novodomszki Éva, 25 éve televíziós műsorvezető, híradós, és pék. Mit tanultál meg ott?
Anyagnormát számolni, szóval olyan dolgokat, olyan kifejezéseket, amikkel az életemben nem találkoztam korábban, és ez most mind hasznos. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy valakire rábízod, és van ott egy, nem tudom, egy üzletvezetőd, van ott egy igazgató, aki majd elvisz helyetted mindent. Tehát, hogy ez tényleg szerelem. A tészta az tényleg egy hihetetlen szenvedély. Ahogy viselkedik, amilyen hisztis, amilyen máshogy viselkedik, ha nem 26 fok van, hanem 28, vagy nem 22, hanem 25. És ezeket mind meg kellett tanulni, ezt mind meg lehet nagyon gyorsan szeretni, úgyhogy tulajdonképpen most ezzel foglalkozom nagyon sokat.
Rendben, de mikor volt erre időd? Mert azért közben a másik munkádat csináltad, meg a családot is vitted.
Csináltam a másik munkámat, de valahogy én is olyan vagyok, hogy amikor már rutinná válnak azok a feladatok, amiket napi szinten el kell végezni, akkor szabadul fel kapacitásom. Tehát amikor már...
Nem kell annyi energiát beletenni.
Igen, tehát ha csak egy otthoni feladatba. Példát nézünk, amikor már egy hegynyi ruhát nem 4 óra alatt vasalsz ki, hanem rutinosan 2 óra alatt vasalod ki, akkor már nyertél 2 órát. A gyakorlat. Úgyhogy én nekem is azok a feladatok, amiket már beállított, amiket már megtanultam praktikusan kezelni az életemben, amikor mindig fel tudok venni egy újabb és egy újabb feladatot.
És vannak szeretem és nem szeretem részei a családi vállalkozásnak?
Persze.
Számodra?
Persze.
Hát nyilván mondtad, hogy te foglalkozol a háttérrel, a pénzügyekkel, az aktakukatsággal, de hogy...
És én azt mindig is utáltam. Tehát, hogy én, az, hogy én nekem le kell ülni, számolgatni, az én nekem az elején egy iszonyat erőfeszítés volt. Viszont tudtam, hogyha átszakad egyszer a gát, tehát hogyha egyszer ez gyakorlattá válik, akkor majd utána már én ezt megszokom, és akkor már ez nem jelent problémát. Tehát, hogy nem az a kedvenc részem, amikor valamit ki kell számolni, meg amikor könyvelgetni kell jobbról balra, ide-oda jegyzetelni, ki hány órát, hogy s, mint merre, mi mikor ment be a sokkolókamrába, mi mikor jön ki, és így tovább. De ez az, amit megszoktam, és mondjuk úgy, hogy így most már nem utálom, de azt a részét meg, hogy nézni ennek az egésznek az útját, hogy hova megy, nagyon az elején van ez, tehát ez most fog Isten igazából elindulni. Az egész honlapot most rakjuk össze, például a használati utasítás, tehát ezeknek a gombócoknak most fejeztük be nemrég, tehát hogy ez nem kapott még szárnyra ez a dolog, de ez a része, ez viszont rettentesen izgalmas. Meg hát megint csak visszakanyarodva az, hogy és a nő, tehát hogy én berendezgetek, hogy ez egy üzem. De ez azért úgy nézzen ki, tudod, hogy abban az embernek legyen hangulata bemenni. Vagy Dabason is a kis pizzériában is ezt csináltam. Tehát minden szint, sarkot én találtam ki. Én ma reggel 7:30 a szomszédommal még polcokat szeleteltem, mert most új polcokat akarok, nem találtam olyan méretűt, ami kellett, és akkor Feri bácsit, az én nagyon kedves, megbízható szomszédomat kértem meg, hogy azt vágja le nekem. Tehát ezzel a részével is imádok foglalkozni, hogy mint egy kis otthont úgy berendezgetni.
Hogyan működsz anyaként? Mert erről még nem beszéltünk, ugye két, most már nagy fiad van egy kamasz, meg egy kis kamasz, 16 és 10 évesek.
Én nagyon igyekszem minél több időt velük tölteni. Tehát azért nem engedek abból, hogy én vigyem őket edzésre, vagy külön órára már, amikor járni lehet, ugye, vagy iskolába, vagy hogy értük menjek valahova, mert azok amellett, hogy nagyon sokat vagyok házon kívül, nagyon sokat vagyok a különböző munkáim miatt itt-ottam ott.
És a televíziózás olyan, amúgy is már egy embert kívánna.
Igen, igen,
még
igen, de mondjuk az én,
akkor is.
Az én magazin műsorom, ugye Családbarát magazin, az egy nagyon családbarát időpontban van, mert ez délelőtt van. Uh-huh. Tehát a gyerekek akkor iskolában vannak ideális esetben,
jó esetben
amikor
igen.
Én dolgozom, igen, úgyhogy attól pont odaérek az iskola végére. De rászoktam arra, hogy így tömörítek dolgokat. Tehát lehet, hogy most csak egy órát nyaralunk, de azt nagyon intenzíven. Nyaralunk alatt nevezem azt, hogy jutunk el egy, nem tudom, egy vízpartra, és akkor ott egy órát rettentő nagy erőkkel igen. Ugrálunk, mert menni kell tovább, de hogy borzasztóan sok mindent meg lehet csinálni negyed óra alatt, hogyha éppen csak negyed órán van. De hogy legyen egy élmény, hogy legyen egy kis időnk arra, hogy valamit igenis csinálunk együtt. Nem nagyon van olyan, hogy mi így jó értelembe véve is akár tespedünk, vagy lustálkodunk valahol, hanem valamit mindig csinálunk. A gyerekeknek legyen meg az, amikor ő nekik van ilyen édes semmittevés, de amikor úgy vagyunk együtt, hogy nem csak a hétköznapi rutin szerint, hogy most edzésre megyünk, vagy leülünk vacsorázni, vagy beszélgetünk addig, amíg én összeütöm a vacsorát, hanem amikor tényleg szabad időnk van, azt én nagyon igyekszem intenzíven és sűrűn tölteni.
És fiús anyának képzelted el magad? Mert speciál én mindig azt gondoltam, hogy lányom lesz, és két fiam született.
Nekem nem volt olyan elképzelésem, hogy én nekem mim lesz. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy én szeretnék mindent kipróbálni. Uh-huh. Tehát, hogy én szeretnék fiút is, meg lányt is, és amikor a Márkót vártuk, akkor elég sokáig úgy is nézett ki, hogy ő lány lesz. Tehát tényleg meglepetés volt, amikor aztán kiderült, hogy ő is kisfiú. És most már azt mondom, hogy ez így van jól. Hogy ez így,
lenni,
hogy igen, hogy ez... De hát ennek is igazából van egy praktikus oka, hogy majdnem 6 évkor különbség van közöttük, amivel már programot csinálni, akár egy nyaralásnál, akár egy hétvégére, ahol mind a két gyerek ezzel a korkülönbséggel jól érzi magát, nem feltétlen egyszerű, mert ami a nagynak érdekes, az a kicsinek még veszélyes, vagy még nem érti, hogy mi történik. Ami a kicsinek tökéletes, az a nagynak már lehet, hogy uncsi, vagy dedós.
És korábban gondolom, hogy most volt, hogyha... milyen mesét olvassak.
Igen. Hát ebbe a Márkóját pórul, mert ő neki kimaradtak azok a korának megfelelő kis láncmesék éppen ezért, amit még ő akkor értett, tehát hogy ő mindig a saját kora feletti meséket kapta. De megugrotta, úgyhogy kibírta. Szóval, hogy ez egyel akkor lenne már csak szerintem nehezebb ez a programszervezés, hogyha az egyik fiú lenne és a másik lány. És na, akkor talált ki 6 évkor különbséggel, hogy akkor hova mész, mit néztek meg, ami tényleg mind, akár csak egy mozifilmnél, ami mind a kettőnek érdekes.
És mennyire tervezel a gyerekeid életével kapcsolatban, mennyire szólsz bele adott esetben, ugye Krisztiánom már 16 éves, hogy milyen pályát válasszon, merre menjen, mit tanuljon, mennyire adsz szabad kezet vagy teret nekik?
Én abban, hogy mit választanak, abban remélem, hogy amikor majd a választás elé kerülnek, tudok olyan bölcs lenni, hogy ne akarjam az én gondolataimat rájuk erőltetni. Itt még nem tartunk, úgyhogy nem tudom. Most én azt a stratégiát választottam, hogy én igyekszem megadni nekik a lehetőséget az alapokra. Tehát amit én fontosnak tartok, az az, főleg úgy, hogy két nyelvűek, ugye őnekik a magyar és az olasz, az gyakorlatilag együtt tanulták ezt a két nyelvet, tehát nekik borzasztóan könnyű egy harmadik, meg egy negyedik nyelvet megtanulni a két nyelvűségük miatt, akkor ne szalasszák el ezt a lehetőséget, hogyha már ez így az ölükbe pottyan. Tehát én a nyelvtanulást azt fontosnak tartom. A sportot szintén fontosnak tartom mind a kettőjük életében, és emellett meg én még a zenét, tehát azt próbáltam figyelni, hogy melyiküknek mihez van affinitása egészen kicsi koruktól kezdve, és Krisztiánról például nagyon korán kiderült az, hogy neki nagyon jó hallása van, és nagyon jól ad vissza zeneműveket, akár úgy is, hogy ő hallás után elkezdte lezongorázni 5 éves korában egy kedvenc dalát. Nyilván Kottát olvasni nem tudott, de addig nyomogatta a billentyűket, amíg kitapasztalta, hogy honnan jön, és így komplett olasz popslágert elzongorázott nekem, mire én odaértem, ahol ő volt. És éppen ezért ő nála egy picit erőszakosabban beleálltam abba, hogy maradjon a zeneiskolában. Mert amikor elkezdett kamaszodni, akkor hegedült, 8 évig hegedült, és amikor elkezdett kamaszodni, akkor egy párszor rájött, hogy ő ezt most abba akarja hagyni. Hogy ő inkább dobolni akar, meg gitározni akar, meg semmit se akar, meg nem tudom, mit akar. Csodálatos hegedű tanárnője volt, Zakar Katalin, aki a a Szentendrei Zeneiskolának az igazgatója is, hegedűművész, és a Kati emberileg is elbűvölte a Krisztiánot, tulajdonképpen ezért kezdett el hegedülni, és nagyon-nagyon jó a kapcsolatuk. Tulajdonképpen az utolsó két évben már a Kati miatt maradt. De én ebben nagyon hiszek, hogy...
Kapott valamit.
Igen, mind embertől, tehát pedagógustól, felnőtt embertől is. És aztán végül a Katival összebeszélve döntöttünk arról, hogy most már nem tartjuk vissza tovább a gyereket, hogyha mást akar csinálni, akkor jó, akkor engedjük el ezt a hegedűt. És egy olyan ponton, amikor azt mondtuk, hogy most már azért valamit letett az asztalra, most már valamit elért, ez már adott neki egy olyan alapot zeneileg is, amivel aztán azért tud valamit kezdeni. És most teljesen más irányt vett, mert most az ő vágya, hogy ő felnőtt korában majd zenei producer legyen, és akkor elkezdett, én szerintem egészen komoly szinten számomra értelmezhetetlen zenékhez zenei alapokat gyártani. Amit ők tudnak, ők 16-17 évesek, hogy ők mit csinálnak, én csak lenyűgözve hallgatom, hogy ezt hogy lehet kihozni egy számítógépből. És ő neki ez egy iszonyatosan nagy szenvedélye lett, és abszolút visszaköszön mindenben ez a zeneiség, amit ő kapott meg, ami benne volt picikorától.
Említetted, hogy a fiúk kétnyelvűek, és beszéltünk arról, hogy Szarvas neked egy nagyon fontos pont az életedben. Mit jelent Olaszország, mit jelent Szicília, hiszen vissza-vissza jársz?
Mivel ugye az elmúlt számok, megint számok, 18 évben elég sok időt töltöttünk ott is, gyakorlatilag ott is eresztettünk gyökereket. Nekem az anyósommal és az apósommal nagyon-nagyon jó a kapcsolatom. Nagyon sokat beszélünk, telefonon is. Hát elég régen láttam őket emiatt a mindenki által ismert helyzet miatt, amit itt megéltünk az elmúlt másfél évben. De az egy olyan hely, ahova bármikor visszamehetek, és tudom, hogy tárt karokkal várnak, meg én is őket. És hát a gyerekeknek is olyan, hogy mint minden gyereknek, hogy és akkor elmegyek a mamához, elmegyek a nagyihoz. Csak nekik messzebb van. Úgy fura, hogy egyik mamához leugrunk a Köröspartra, másik mamához leugrunk a tengerpartra. De
ez nekik így természetes.
Igen, nekik így természetes, mert ebben nőttek fel. És így fájdalmas is, hogy nem tudunk olyan könnyen leugrani. Tehát azért ők megjegyzik a sokszor, hogy jó, tehát hogy ez egy csodálatos dolog, meg nem mondják, hogy ők ezt nem élvezik, de azért annyira rossz, hogy ilyen messze vagyunk egymástól. És milyen jó, hogy most már itt vannak ezek az okos kütyük, és hogyha valaki tényleg nagyon hiányzik, akkor jó, megölelni nem tudod, de legalább egy videóhívásban kicsit oda tudod varázsolni magad elé. Hát ez azért a mi gyerekkorunkban.
Igen.
Így volt.
Sokat beszéltünk a médiáról, arról, hogy 25 éve az életed része, és talán ahogy menet közben felnőttél, el kellett fogadni azt is, hogy írnak rólad, interjút készítenek, olyat is írnak, amit esetleg nem szeretnél, hogy megírjanak. Hogyan tudtad
vagy amit ezt... sosem mondtam.
Vagy amit sosem mondtál, igen. Hogyan tudtad ezt megszokni, elfogadni? Tehát itt igazából a bulvár médiáról beszélünk.
Én azt gondolom, hogy engem egészen megkímélt a média. Én nem kaptam sok rosszat. Kaptam olyat, ami azért is emeltem ki ezt, hogy vagy amit sohasem mondtam, mert igen. Egy csomó olyan interjúra bögtek így rá ismerőseim, hogy láttalak nem tudom melyik újságban, hát mondom, érdekes, mert nem is nyilatkoztam nekik, szóval, hogy volt mindenre példa természetesen. Most már derűvel, de voltak azért ennek természetesen olyan részei, amikor végtelen igazságtalannak éreztem. És én óvodáskoromban olyan gyerek voltam, aki, hogyha valamit nem érzett igazságosnak, akkor nagyon-nagyon keményen, akár verekedésig fajulva beleálltam dolgokba, és ezt nyilván nem lehetett felnőtt fejjel egyrészt. Igen. Kinőttünk már ebből a korból, de az érzés, a rossz érzés, az pontosan ugyanúgy működött, mint ahogy igen, működött.
Becsapottság érzés.
Igen, mint ahogy működött gyerekkoromban, és egyszerűen nem tudom, megtörtént egyszer, megtörtént kétszer, megtörtént háromszor, és aztán utána már így eltompul ez az egész. Tehát, hogy megtanulsz nem reagálni, megtanulsz nem fájni emiatt, nem felvenni érzelmileg azt, hogy valaki nem azt mutatja meg belőled, mint amit te meg szeretnél mutatni magadból, hogy valaki olyan dolog miatt kritizál, amit nem érzel igazságosnak, mert félreértette, nem is te csináltad, nem is voltál ott, mégis rád fogják, és így tovább. Ez mindenhol megtörténik, csak velünk ez a kirakatban történik.
Igen, talán az, hogy sok éven át híradóztál, és egy hiteles arcot, egy hiteles képet láthattunk, talán ez is megvédett attól, hogy mondjuk ilyen-olyan cikkek jelenjenek meg rólad.
Egyrészt nem nagyon szolgáltattam én okot arra igazából. Tehát, hogy sohasem volt egy olyan balhés életem, ami miatt rettentő izgalmas dolgokat lehetett volna megírni rólam. Nekem volt az életemnek egy olyan rettentesen unalmas vagy csendes szakasza, nem volt az unalmas, tehát én jól éreztem magam benne, de egy olyan csendes szakasza bulvár média szempontjából, amikor már kénytelenek voltak megírni azt, hogy van egy nyulam. Mert egyébként semmi érdekeset nem tudtak írni. Nyilván ezért is lett rettenetesen érdekes az újság számára az, amikor én nem egy magyar fiatal emberhez mentem feleségül, hanem egy olaszhoz, és akkor na ezt már végre meg lehetett írni, igen, na akkor a Novodomszki körül is történt valami.
El tudnád képzelni az életedet média nélkül? Televíziózás nélkül?
Nehéz lenne most már így, hogy ilyen hosszú ideje az életem része.
Mert amikor bejöttél ide a stúdióba, és nagyon régóta nem rádióztál, de jó újra rádió stúdióban
lenni. Igen. Nagyon szerettem rádiózni. Nagyon természetes közegem én nekem a tévéstúdió is, tehát tényleg nagyon otthon érzem magam benne, úgyhogy biztos, hogy borzasztóan hiányozna, hogyha egyszer úgy hozná az élet, hogy nem lenne többet. De biztos, hogy abszolút túlélhető lenne, mert annyi mindent csinálok egyébként, hogy például ilyenkor, amikor ilyen nyári leállások vannak, hogy a Családbarát magazin megáll nyári szünetre, akkor nincs bennem hiányérzet. Hallottam kollégáktól olyat, hogy konkrétan ilyen elvonási tüneteik voltak, és hogy annyira hiányzott, hogy már mindenféle kamerába belenéztek, amivel szembe találkoztak. De én ezt nem éreztem soha. Akkor sem, amikor otthon voltam a gyerekekkel, akkor sem az volt az elsődleges, hogy úristen, annyira mennék vissza, mert nekem soha nem a szereplés volt ebben a fontos. Én nem szerettem szerepelni akkor sem, amikor én egy mély hangú gyerek voltam, és ezért engem az iskolában mindig kiállítottak vagy beszédeket mondani, vagy konferálni, vagy verset mondani, ilyen-olyan versenyekre küldtek, általános iskolában egészen kicsi koromtól kezdve. Én ezt mindig stresszként éltem meg. Akkor, amikor műsorvezető lettem, amikor engem kiválasztottak, és azt mondták, hogy szeretnénk megnézni téged a kamera előtt, akkor is frászt kaptam az egésztől. És aztán megszoktam, és megszerettem, megtaláltam benne azt, ami miatt ez nagyon-nagyon szerethető, de nem ez volt a célom. Az én célom az az volt, ami miatt pedagógus akartam lenni, hogy átadni azt, amit azt gondolom, hogy fontos, hogy a másik megkapjon. És én nekem ez az újságírásban is egy ilyen motiváció maradt. Én azért is szerettem nagyon a Híradót összegyűjteni reggel, egy újságcikkből kiindulva, elindul a riporter, és minden létező információt, amit csak el tud érni, összegyűjt egy témáról, és aztán utána azt estére másfél percben leteszi a néző elé egy kész, jól összerakott anyagban ideális esetben. Ez az, ami a pedagógust is mozgatja tulajdonképpen, hogy mindazt a tudást, amit én tudok, azt bele próbálom tölteni a legjobb módon a gyereknek a fejébe, hogy ezt ő tényleg tudja, és tényleg tudjon vele élni. Én ebben párhuzamot látok az újságírás és a mondjuk a tanítás között, úgyhogy ami miatt én tanító szerettem volna lenni, azt csináltam utána az újságírásban.
Ez tart 25 éve, tartson még tovább is, az egyéb feladatok mellett.
Köszönöm szépen.
Köszönöm a beszélgetést. Novodomszki Éva az MTVA Duna csatornájának műsorvezetője volt a mai vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.